A Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és a mai vendégem Máté Gábor.
Jó estét, szervusz!
Pár nappal ezelőtt láttalak a Katonai Örös Színház, a te színházad egyik kiváló előadásában. Most mutattátok be Gorki Kispolgárok című darabját, és sokat gondolkoztam azon, hogy amit te ebben a darabban játszol, valójában nem az a szerepe, amit ma olyan nagyon sokan játszanak. A kívülálló, kicsit deviáns, mindenről megvan a véleménye, de olyan nagyon azt nem fejezi ki, távol tartja magát, miközben semmivel sem ért egyet. Semmiképpen sem kispolgár az illető. Jól látom én ezt vajon?
Ezt jól látod, mondjuk, amikor én szerepet próbálok, vagy elkezdek foglalkozni szereppel, nem szoktam így gondolkodni róla. Ez egy teljesen jogos megközelítés a tiéd, de ezzel egy színész kiinduló pontként nem tud mit kezdeni.
Hanem mit csinálsz te a szereppel, amikor elkezded próbálni, vagy amikor gondolkodsz?
Ez mondjuk ugye az is nagyon fontos, hogy milyen szerepet játszik. Ha jó szerepet játszik, akkor csak hagyni kell, hogy történjenek a dolgok. Ez egy elég jó szerep különben. Tehát elolvasod, akkor...
A templomi énekes, alkoholista...
Annál jobb nincsen. Tehát ha valami deviancia van, az csak jó lehet.
Neked, vagy minden színésznek?
Hát nekem jó. Én nagyon szeretem ezeket a szerepeket. Meg is szoktam kapni különben. Az évi rendes részegest el szoktam játszani. De inkább mindig a másik oldalait próbálom megtalálni. Ugye az én esetemben az is nehéz, hogy tényleg szinte évente játszom egy ilyen alakot. Tehát nekem azzal is kell foglalkoznom, hogy különböztessem meg őket. Tudod? Tehát én ezekkel a minimál dolgokkal sokkal inkább foglalkozom, mint a nagy gondolatokkal.
De azért azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen jó 100 évvel vagy 110 évvel ezelőtt írt darabot, Gorki első darabja volt egyébként a Kispolgárok, ha ezt valaki esetleg nem tudná, hogy egy ilyen nagyon régen írt darab, az hogyan válik aktuálissá, hogy a te szereped ebben mi, pláne azt is ugye hozzátéve, hogy ez a te színházad, a te igazgatói funkciód mellett vállalod el azt a szerepet, amitől ennek nagyon jónak kell lennie.
Hát igen. Mondjuk ezzel foglalkoztam a legkevésbé őszintén megmondva, hogy ahhoz képest, hogy én vagyok az igazgató.
Gondoltam, hogy nem
ilyen volt az nagyon skizofré helyzet különben, mert az a normális, hogy az ember színészként foglalkozik a szerepével. Én egy olyan színházban vagyok, ahol azt szoktuk szeretni, hogy a partner is jó, tehát nem azon dolgozom, hogy a másik úgy legyen rossz, hogy én jobbnak látszódjak, vagy fordítva. Tehát azért mégis az ember magával foglalkozik egy szerep kapcsán.
Na várjál, van olyan színház, ahol ez így van, hogy a színészek azzal foglalkoznak, hát hogy jobbak legyenek
azért
a másiknál.
Van, persze, hogy van, persze. Hát azon nem, hát ez normális, azt kell, hogy mondjam. Tehát az is normális, hogy nem, de azért az egy rosszul agyusztált színházban ez előfordul. Valaki azt mondja, hogy az a lényeg, hogy én jó legyek, az összes többi nem érdekes. Tehát ez nincs olyan messze attól, hogy az a lényeg, hogy én jó legyek, és a többiek is jók legyenek. De most ugye attól, hogy igazgató is vagyok, most olyan nagy kérdésekkel is kell foglalkozni, hogy tényleg az egész nagyon jó legyen, jó kritikákat kapjon, nézzék az emberek, megértsék. Ugye ez egy kockázat, egy Gorkit játszani ma.
Ez hogy merült fel? Gondolom, Zsámbéki Gábor a rendező hozta az ötletet. De hogy ilyenkor te ellenked, esetleg lehetnek ellenvetéseid, vagy vannak?
Lehetett volna. Én Gorkit nagyon szeretem. Nem azt mondom, hogy Gorki rajongó vagyok, de mondjuk a Gorki így szóba kerül, akkor én általában amellett vagyok, hogy legyen.
Mert ő ma is annyira aktuális, vagy mert annyira szellemes, vagy miért?
Annyira életközeli. Az élet drámaiságát olyan élesen látta, olyan életismeret van minden mondata és minden írása mögött, hogy ilyen értelemben őt az egyik legjobb írónak tartom. Amikor ezek az alakok a Gorkinál egymás mellett állnak, mindegyik mögött egy életismeret van. És egy bizonyos értelemben a saját életéből is nagyon sokat beletett ezekbe a darabokba. És az, amikor az ember ezt színészként tudom, ugye a színész is önmagából dolgozik, amikor egy író magából dolgozik, az valószínűleg igaz. Egy igaz író. A Gorki most leszámítva nyilván a politika teljesen átmosta az életét, most azzal ne foglalkozzunk.
Hallottunk már ilyenről.
Igen. Tehát azon most ne foglalkozzunk, és nem is tisztem.
De akkor egy kicsit nézzük közelebbről a Kispolgárokat. Ez a darab, szerinted miért üt ekkorát? Szinte minden mondata közhely, hogy olyan, mintha ma fogalmazták volna.
Egyrészt ugye Gorki olyan, amilyen, amit az előbb mondtam. Másrészt meg sikerült egy új fordítást elkészíteni. A Radnai Anna Mária, aki a színházunk dramaturgia is, szerintem egy egészen kiváló új szöveget írt, maivá tette a szöveget. És a másik meg az, amire azért ez a Zsámbéki-féle rendezés is törekedett, hogy itt nagyon sokféle igazság van. Bizonyos értelemben mindig van egy-egy pillanat, amikor valamelyik szereplőnek igaza van. Aztán jön a másik, ami halálosan az ellenkezőjét mondja annak, amit a másik mondott, és azt is belátjuk, hogy annak is igaza van. És már szinte azt gondoljuk, hogy egyet értek vele, és azt hiszem, hogy az az igaz, amit ő mondott. Amikor jön egy harmadik szereplő, aki megint mond valamit, és azt látjuk, hogy neki is igaza van. Tehát ez a sokféle igazság, ez nagyon erősen benne van ebben a darabban, és a Zsámbéki igyekezett is, hogy ilyen is legyen, hogy hol ez, hol az, és valamiféle kiegyensúlyozottság.
Hogy ismerjünk magunkra, hogy mennyire nem tudjuk általában elfogadni a másik igazságát, hát igen, pedig igen, abban igen, is mennyi elfogadható.
Igen, és ez pláne ez egy ilyen családi közegben, amiben ez a darab játszódik, ez különösen kiabál.
Az is nagyon jellegzetes ebben a darabban, mint ahogy a Katona József Színházban megszokott, hogy nincsen igazán főszereplője a darabnak, hanem gyakorlatilag minden szereplő főszereplő, még az is, aki az egész pici szerepet játsza, az orvos, ugye Lengyel Ferenc, aki bejön egy pár percre, igen, és aztán kimegy, de ahogy bejön, és ahogy oda megy, és ahogy kicsit látjuk, aztán nem látjuk, aztán igen, megint látjuk, ez is főszerep.
A Katona József Színház attól olyan, amilyen, hogy a Zsámbéki, főleg a Zsámbékitól olyan, amilyen. Tehát,
ha azt mondod, ő katona, vezette be, azt
persze,
mondod?
Hát ez a Zsámbéki színház eszménye, vagy az a valami, ami a színpadi létezés és a színpadra teremtésnek egyik ilyen alapvetése mindenképpen az, hogy ő mindig a színészen keresztül nyilvánul meg, még akkor is, hogyha nagyon erős rendezői gondolat van, mint általában a munkáiban mindig van. És ugye hát ez az ő színháza, most én vagyok persze a színháznak az igazgatója, de én nem
te
is
ezt
akarok...
Ezt ma is így tekinted, hogy ez Zsámbéki Gábor színháza?
Hát igen, olyan szempontból mindenképpen az, hogy nem is akarnám ezt átalakítani, mert hiszen én magam is ebben dolgozom 87 óta. Mi nagyon sok mindent csináltunk, hogy úgy mondjam, együtt. Ebben az esetben általában én játszom az ő előadásaiban, tehát így is együtt, de az irodában, és amikor beszélgetünk, és amikor a társulat...
Sokat beszélgettek, tehát ő jelen van akkor is, amikor esetleg neki effektíven nincsen feladata?
A mostani időkben már jóval kevesebbet van jelen, de hát régebben nagyon sokat beszélgettem vele, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle.
Amikor az előbb arról beszéltél, hogy te hogy látod a színházat, és hogy látod ezt a Zsámbéki rendezést, akkor volt egy fél mondatod, amiből arra következtettem, hogy egy picit azért veszed magadnak a bátorságot, hogy esetleg te is beleszólj abba, ami egy-egy ilyen rendezéskor történik, vagy legalábbis a színház érdekeit úgy képviseld, hogy te jelen vagy, mint színész, és jelen vagy, mint igazgató.
Hát
nem?
Igen, de ez most egy új szerep, ugye, tehát ez egy nagyon furcsa, skizofrén helyzet, hogy ugye, hát én elfben én bármikor mondhatnám, hogy szó se lehet róla, de hát ez egy hülyeség, hát ilyenkor az ember egy játékos valaki, és én tulajdonképpen én szerintem nem tagadom meg a színészi lényemet egy ilyen szituációban. És mellesleg mondjuk idegesebb vagyok titokban bizonyos dolgok miatt. De ez főleg a dolog sikeréért való idegeskedés.
Tehát egy próba periódusban például ilyenkor, amikor te csak színész vagy, és más a rendező, akkor te a színészeidet is, vagy színészeket is figyeled, nem csak színészi szemmel, hanem igazgatói szemmel is, hogy teljesítenek, vagy hogy reagálnak. Vagy
hát igen, de miután én ugye 2001 óta főrendezője voltam a színháznak, és előtte én szerintem az élet a színház főrendezője, mert alkatomnál fogva is ilyen vagyok, ki foglalkozik a színészekkel. Én nagyon régóta így dolgozom, csak hát nem mint igazgató, hanem mint egy olyan ember, aki figyeli, hogy a színész éppen hol tart. Ilyenkor jut eszembe, hogy milyen szerepet kéne adni a másiknak, amikor ott vagyok. Ugye például itt a Kispolgárokban van a negyedik felvonás, ahol szinte végig színpadon vagyok, de hát 5-6 oldalak vannak, amikor egy szavam sincsen,
csak ott
ücsörgök, illetve egy félig fekszem, félig ülök. Tehát azért ott vannak olyan próbák, amikor megállunk, visszamegyünk, nekem ott nincs igazából dolgom, És hát ilyenkor óhatatlanul is valamivel az
figyelsz és jelen vagy. A Kispolgárokat elég sokszor mutatták már be, az egy nagyon népszerű darab, nem véletlenül, és azt feltételezem én legalábbis, de én ezt nem értek, mert nem vagyok színház elemző szakember, hogy az mindig nagyon jellemző, hogy éppen milyen felfogásban állítják színpadra ezt a darabot, különösen ezt a darabot. Tehát ha egy picit visszamegy a Kispolgárok történetében, akkor, és összehasonlítod a korábbi színevitelekkel, akkor mi a legszembetűnőbb abban, amit most ti csináltok? Mit emelnél ki leginkább?
Hát ugye alapvetően arról van szó, hogy ezt könnyű olyan előadásnak látni, vagy képzelni, és megcsinálni, ami valamilyen értelemben a szocialista realizmusnak valamiféle szülötte lehet, és egy nagyon is realisztikus térben, egy zárt szobatér rendes ajtókkal és igazi orosz millióvel, amiben a Nyíl nevű szereplő, aki a jövőt hordozza és az úgynevezett igazságot hordozza az eredeti műben, az valamilyen erős hangsúlyt kap. A mi előadásunkban az a nagyon különleges, túl azon, hogy ugye egy új szöveg, egy új fordítás van, hogy a játékmód az előtt a realista játékmódtól. Ennek az egyik alap része az ugye,
a hogy az
egy olyan furcsa díszlet van.
Egy szürreális díszlet.
Igen, amiben igazából nem lehet realisztikusan játszani.
Minden ferde, minden elcsúszott, máshol, minden lóg, lötyög.
Igen, máshol nem úgy nyílnak az ajtók, nem ott van. Az egyik legérdekesebb az, hogy az asztal maga az olyan, mint egy dobogó, tehát azt padlózatnak is használjuk, és asztalnak is, tehát a padlóhoz úgy lehet odaülni, hogy kvázi az egy asztal, tehát ilyen értelemben eleve kizárt a realisztikus játékmód, ez az egyik, ami alapvetően megváltoztatja az egész darabról való gondolkodást a színpadon. A másik, megmondom, a Nyíl figurája, akinek a szövegének egy jelentős része meg van húzva, tehát meghúzta Zsámbéki és a dramaturg, a Radnai Anna Mária, és inkább egy élő figura, mint egy szócső, és ilyen értelemben az a furcsa jövőkép és a szocialista ember típusba való hit.
Az itt Gellert
kap, és szinte ki sincs mondva. A nehezékektől megfosztott.
Tehát ebben már benne van az a bizonyos szocialista jövő, amit annak idején Gorki elképzelt, csak nem tudta, hogy mi lesz a vége.
Nem tudta, hogy mi lesz a vége. Igen.
Egy kis szünet következik most, és aztán folytatjuk a beszélgetést Máté Gáborral.
Könyvklub, bővített kiadás. Hétfő délutánonként 1 órától Olá Andreával a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Folytatjuk a beszélgetést, Máté Gábor a vendégem. Együtt voltunk egy sajtótájékoztatón, a tavaszi fesztivál sajtótájékoztatáján a Művészetek Palotájában. Megjegyzem, hogy rengeteg ember volt, ezek szerint mindenki nagyon izgat, hogy mi fog történni idén, az új vezetés mit hoz létre. Az is kiderült, hogy sokkal kevesebb pénz van rá, mint eddig bármikor, de hogy azért mégiscsak lesznek érdekes dolgok. Valamiért te is ott kellett, hogy legyél, mert hogy a színház, a Katonai Orosz Színház is részt vesz ezen a fesztiválon. Mit fogtok ott csinálni? Pontosan ez nem nagyon derült ki.
Igen, de nem baj, mert azért végül is, amíg nincs kész, addig mi sem pontosan tudjuk, hogy mi lesz annak az eredménye. Márkos Albert bejött körülbelül 1 évvel ezelőtt az irodámba, és különböző ötletekkel állt elő, hogy mi mindent szeretne, egy zenész.
Igen.
Rengeteg színházi előadásnak a zenéjét szerzi, és maga is nagyon szeret közreműködni. Ezekben legtöbbnyire csellón játszik, igen. Tehát én szerintem, aki budapesti ember, színházba járt, az már a Márkos Bercit látta. Szerintem már mindenhol
játszott. És egy különleges figurája ember.
Különleges figura, és majdnem mindenhol csellózott már szerintem. És neki voltak elképzelései, hogy szeretne még a katonában feltűnni. Jött egy-két ötlettel, és azok nem tetszettek nekem, illetve hát bizonyos gondolkodási időt kértem, és már épp ment kifele a szobámból, amikor még mondta, hogy egyébként van egy elképzelése, hogy 10-es, 20-as, 30-as évek európai jazzéből szeretne egy összeállítást valakikkel majd egyszer csinálni. De mondta így szinte az orrát, és már nyitotta is ki az ajtót, és akkor visszahívtam, hogy ez viszont mindenképpen érdekelne. És ebből alakul lassan lassan ki az az előadás, amit Pelső Ciréka rendez, és a színházunk 6 színésze énekel tulajdonképpen.
Kik a színészek? Sorolt fel.
Jordán Adél, az Unodi Eszter, a Rezes Judit, Nagy Ervin Kocsis Gergely és Tasnádi Bence. Ők kiváló énekes színészek egyébként valamennyien. Én nagyon szeretem ezt a zenei világot, és ugyanakkor kiderült, hogy a Márkos Berci mindenképpen azt szeretné, hogyha a színészek az adott dalnak a nyelvén énekelnének. Ugye a színészek így körülbelül 10 európai nyelven fognak énekelni. Tehát nem csak, hogy nagyszerű számok hangzanak el, hanem azon a nyelven éneklik. Majd tehát lesz lengyel, görög, portugál, német, francia, orosz, magyar, cseh. 10 biztos lesz, de még az is lehet, hogy 11.
Hogy lesz ebből színház?
Ez egy koncertszerű, de mégis színházi előadás szeretne lenni. A zenekar is ott lesz a színpadon, nagyon szép díszlet lesz, videó, bejátszások sokassága lesz, egy artista is dolgozik a színészekkel, tehát hasonlítani fog a II. Világháború előtti
kabarék
Orfeu hangulatával lesz rokon ez az előadás.
És ezt a tavaszi fesztivál megvette ezek szerint?
Először a MÜPÁ-val kerestük a kapcsolatot, mert egy kicsit szeretnénk kimozdulni, tehát azt is szeretném, hogy a katonás színészek ne csak a saját színpadunkon lépjenek föl, és akkor kiderült, hogy a MÜPÁ-nak és nekünk is ez a márciusi időszak lenne a jó, és akkor fölmerült, hogy esetleg a tavaszi fesztiválhoz bekapcsolódhatnánk.
Azt hiszem, hogy ez egy látványos lépés a felé, amiről te olyan sokat beszéltél akkor, amikor elvállaltad a Katona József Színház igazgatói pozícióját, hogy mindent nagyjából hasonlóan akarnál folytatni, mint hogy az Zsámbéki Gábor csinálta, talán egyben változtatnál igazán, ezt olvastam több interjúban is, az pedig az, hogy jobban nyitnál, mármint a közönséget nagyobb sávban próbálnád befogni.
Igen.
Ezek szerint ezek ilyen konkrét célok, és te szép lassan ezeket megvalósítod, vagy mindenre nyitott vagy, ami arra mutat, hogy esetleg mások is odajönnek, vagy más helyszínen fel tudtok lépni, és így tovább.
Így van, azt nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan fajta tehetség, mennyiség van a Katona József Színházban, amit ha mi nem tudunk kihasználni eléggé, akkor ki fogják mások használni. Megpróbálom erővel, hogy úgy mondjam, ott tartani ezt a tehetség mennyiséget a Katona József Színházban.
Bárj egy picit, ebből most arra következtetek, hogy már vannak annak jelei, hogy esetleg másfelé kacsingatnak a te embereid,
nem,
mert jó
nem,
helyeket
de azt
is kínálnak neki.
Most mondok két éles példát. Nagyon sokáig a nézők azt hitték, hogy mondjuk a Kocsis Gergely az nem a Katona József Színház tagja, nem a Tápszínházé.
Mert hogy annyit lépett
mert ott annyit, fel. És annyira sikeresen és érdekesen, és a színészi alkattát látszólag idegen módon lépett fel, ami ilyen tulajdonságát mi nagyon jól ismertük.
Vagy a Vajdai Vili,
aki egyébként a Katona József Színház tagja,
ugyancsak.
Jól ismerte, és azt kihasználta azt a tehetséget, ami a Gergőben van. Vagy pedig az egy borzalmas érzés a Katona József Színház igazgatójának, hogy egy ismert ember, aki engem is ismer, odalép hozzám, és azt mondja, hogy most látta a kabarét a Centrál Színházban, és hát ő nem is tudta, hogy a Keresztes Tamás ilyen nagy
különleges kabaréban, a konferenci.
Aki szintén ugye a Katona József Színház tagja. És akkor elkezdtem kérdezni az illetőt, hogy láttad-e a Keresztes Tamást a Ledarálnak eltűntem. Azt mondja, hát abban nem láttam. Mondom, hogy láttad a Keresztes Tamást a jazztetésben? Azt mondja, nem, abban nem láttam. Mondom, láttad a Cigányokban? Nem, abban nem láttam.
De akkor az illető nem jár a Katona József
Színházban. De és közben még jár is. Tehát jár, csak valamiért pont ezt a három előadást, amivel mondjuk a Tamás mind a háromban kimagaslóan játszott, illetve játszik. Tehát nem ismerte, onnan viszont ismerte máshonnan. Ez is mind arra tol engem, hogy megpróbáljam azt, hogy azok az erők és azok a különleges tehetségek, akik ugye nálunk vannak, és sokszínű tehetségek, azok ott mutathassák meg, hogy ők mit tudnak.
De ez egy egészen más koncepciót igényel, akkor jelentősen akarnád bővíteni a repertoárt, hogy más irányba akarnál elindulni, ami a színházi darabok bemutatását illeti.
És ezt is jelenti, de nem mondanám ezt így ki.
De miért nem? Ez
azért,
baj
mert
lenne?
Ez így nem igaz. Miközben persze igen, csak mindennek szeretném megtalálni azt a azt a finom vonulatát, ami mégis a katonához köthető lehet.
Egyszerre van olyan elvárás, hogy a dolgok, amik jól mennek, hogy a jó csapaton ne változtasson az ember, tehát hogy maradjon úgy, ahogy eddig jól működött, és közben pedig muszáj megújulni, új elvárások. Ezt a kettőt hogy lehet együtt teljesíteni?
Hát nem könnyű, de mindenkit arra felé biztatok, aki körülöttem van, hogy ebben az irányban kutakodjon.
Mondjál példát, légy szíves.
Például az az újfajta dolog, ami a katonában van, például ez a gondnokság, ez egy színházi szitkom, ez egy sorozat, ugye, ami egy 8 részes, minden hónapban van egy előadásunk a Sufniban.
Ez ott van lent fiatal, a büfé mellett.
A büfé mellett, igen, és két fiatal rendező, a Kovács Dániel és a Dömötör András hoz létre, fix tagjaival a társulatnak. Egy ilyen szappanopera jellegű valami, amit nagyon kevés próbával, elvben egy-két próbával, persze az lényegében azért az majdnem 5 próba, nagyon sok improvizatív elemmel ezt a sorozatot például ezért találtattam ki, hogy úgy mondjam.
Tehát először a Tápszínházzal egy kicsit konkurálás.
Illetve hát inkább az, hogy úgy látom, hogy nagyon nagy a szórás a budapesti színházi életben. Iszonyatos dömping van, és egy szinte olyan, mint egy ilyen szemét, mint hogyha belenyúlnál egy ilyen konténerbe, egy szemét konténerbe, és abba kéne neked turkálni, hogy mi van itt.
Nem jó hasonlat a szemét konténer, mert azért ebben nem csak szemét van.
Nem csak szemét van, de akkora, az olyan, mint hogyha a szemetesbe véletlenül kidobnál
valami
értékes
jót is,
dolgot.
Igen.
És hidd el, hogy ez megállja a helyét. Hát lehet, hogy te
jobban tudod, mint én idealista vagyok egyébként.
Igen, az helyes különben, neked annak is kell talán lenni, de én azért jól látom, hogy mi mögött mi van, mi mögött mennyi munka van, stb. Tehát mindenféle van, meg még lesz is, lesz egy olyan, hogy színházak éjszakája, ami hasonló
a múzeumok
éjszakája, és hasonló ahhoz, ami Németországban egyébként, főleg Berlinben van, de más német városokban is van, hogy van egy bizonyos nap, amikor egy színházi egyel több színházat is meg lehet látogatni, tehát körülbelül úgy, mint a múzeumokat, és az alatt például nálunk a katonában, a kamrában csinálunk egy színházi pipshow-t majd, amiben mint egy ilyen szex be lehet menni, és egy lukon be lehet majd nézni, ahol különböző színészeket lehet majd látni.
De nem
mesztelenül, hanem csinálnak valami olyat, amit addig nem szoktak csinálni.
Gábor, úgy beszélünk most a színházról, és a magyar színházi életről, és a színházi igazgatásról, mint ha minden a világon a legnagyobb rendben lenne, és csak azon kéne szorongani, hogy most akkor eléggé nyitott vagyok-e a különböző új elvárásokkal szemben, miközben azt én nagyon jól tudom, hogy ez egyáltalán nem így van. Beszélgettem veled, mielőtt ide beültünk volna, és akkor említetted azt, hogy ez egy gyötrelem, egy igazi keserűség, amivel egy színházigazgatónak ma szembe kell néznie. Nem csak egy színházigazgatónak, persze, effektíven nincs támogatása a színháznak. Hogy lehet így fenntartani?
A legrosszabb az, hogy nem lehet tervezni. Tehát van valamennyi pénz, de nem annyi, hogy az ember azon tudjon gondolkodni, hogy mit lehet csinálni, hanem csak azon tudunk gondolkodni, hogy vajon mi lesz. Tehát, hogy mikor tudjuk meg, távlatokban egyáltalán lehet gondolkodni, de abban sem lehet gondolkodni, hogy mondjuk jövőre nekem hány bemutatóm lehet. Szerződtethetek-e egyáltalán?
Kin múlik szerinted, hogy a Katona József Színház Magyarország pillanatnyilag talán a legelismertebb és legpopulárisabb színháza? Mennyi pénzt kap, és mikor kapja azt meg?
Bizonyára múlik a fenntartó. Tehát a fővároson mindenképpen múlik. A főváros iszonyú bajban van. Én nem csináltok úgy, mintha azt hinném, hogy csak a Katona József Színház létezik, és hát adjanak pénzt is akkor. De én nem kérek én sokat egyébként, valami minimális biztosíték jó lenne. Ugye hát ott baj van, és hát lehet látni, hogy mindenhonnan elvonások, mindenhol szigorítások vannak. Ugye? Tehát nem gondolhatom azt, hogy tőlük várható. De azért közben olyan nehézségek vannak, hogy például az országgyűlés elfogadta az új színházi törvényt, aminek a részleteiről még mindig igazi fogalmai nincsenek a szakmának.
Tehát akkor nem merül-e fel egy igazgató fejében, persze nem biztos, hogy meg fogod osztani, mert ez taktikai kérdés, hogy nyilvánosságra hozod-e vagy nem, de nem merül-e fel, hogy akkor az egész színházhoz való viszonyt újra kell gombolni, hogy ahogy annak idején, mikor nem volt a filmre pénz, most sincs, de hogy akkor kitalálták a világban az olcsó low budgetnek nevezett filmeket, hogy egy kamerával, fekete-fehér, mit tudom én, micsoda. Igen. Tehát, hogy ilyen minimál programokat elképzelni.
Hát nézd, ezt én azért már kitaláltam, tehát például a gondnokság van, meg még sokféle kezdeményezés van a színházban, meg egyre több bemutatónk van a Sufniban, tehát különböző színészeket bíztatok arra, hogy csináljanak valamit, legyen estjük, vagy még legyen amaz, ez tulajdonképpen már ez.
De hát ehhez pénz kell.
Igen, de jóval kevesebb pénz kell, és ugyanakkor csökkentettük a jelmez és diszletköltségeket egyes előadásokban, tehát azon dolgozunk, hogy ennek ellenére, hogy ilyen bizonytalanság van, mégiscsak legyen valami. Nagyon trükkösen van kitalálva az összes szereposztás, tehát arra is kell ügyelni. Mondjuk, hogy sok színész ne játszon túl sokat, mert ez a színháznak sok pénzébe kerül. Ez mind ez, amit kérdeztél, de ez még mindig nem oldja meg azt az alapkérdést, hogy valamiféle biztonságot érezzünk.
Később még szóba fog kerülni az, hogy lehet-e pénz nélkül színházat csinálni, meg egyáltalán miért kell, hogy ez így legyen, de most a hírek következnek, és azután fogjuk folytatni a beszélgetést.
Többet ésszel. Műsor az innovációról és a lehetőségekről itt, a Klubrádióban.
Minden csütörtökön 13 órától.
Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perc elmúlt 7:30, jó estét kívánok, Kardos Krisztián vagyok, javulnak az eurozóna növekedési kilátásai az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint. Mint a német Frankfurter Allgemeine Zeitungnak úgy nyilatkozta, a legutóbbi adatok szerint lassul a gazdasági visszaesés üteme a valutaunióban, azaz megkezdődött a stabilizálódás. A decemberi előrejelzések ennél sokkal rosszabb helyzetet jövendöltek. 2012 első negyedében nagyon gyér lesz a növekedés, de a gyengélkedés időszaka nem lesz hosszú a zónában, fogalmazott a belga szakember. Idehaza hiba határon belüli mértékben apadt mind a Fidesz, mind az MSZP tábora januárban, derül ki a Tárki felméréséből. A kormánypárt támogatottsága a teljes népesség körében a decemberi 19-ről januárban 18%-ra, az MSZP 12-ről 11%-ra csökkent. Az LMP és a Demokratikus Koalíció szavazóinak aránya stagnált decemberhez képest, előbbié 4, utóbbié 2% az összes választásra jogosult körében. Egyelőre nem fertőz itthon az influenza. A múlt héten is mindössze egy beteg szervezetében mutatták ki a kórokozót, és az influenza gyanús esetek száma is alig nőtt az előző hetihez képest. A szezon eleje óta csak 3 minta bizonyult pozitívnak. A legtöbben Pest megyében, a fővárosban és Győr-Moson-Sopronban fordultak orvoshoz influenza-szerű panaszokkal, közölte az Országos Epidemiológiai Központ. Végül az időjárásról, holnap hajnalra -3 fokig süllyed a hőmérséklet, napközben +2 fok valószínű, csapadék sehol sem lesz. A rá következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, hajnalonként kemény fagyokra, szorványosan gyenge hószálingózásokra számíthatunk. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 8 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zóna.
Az Európai Unióról.
Péntekenként 13 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Máté Gáborral. Olvastam a honlapodon egy ilyen nagyon kedves kis összefoglalót arról, hogy a te dédnagyapád honnan jött, és az apukád, és az anyukád. De ez jobb lenne, hogyha te itt most élőben ezt elmesélnéd.
Hát valahogy úgy lehetett, hogy a morvaországi helyről, ahol serfőzők voltak az ősök, onnan valamilyen okból lejöttek.
Tudod, hogy miért?
Nem, sajnos. Illetve lehet, hogy valamikor ezt valaki elmondta nekem, de elfelejtettem. A 48-as szabadságharc körül volt ez, tehát valamikor akkoriban jöttek le, és a Matejka néven voltak ők serfőzők, Tolna megyében letelepedtek, és ott sarjadt tovább, hogy úgy mondjam, ez a család, és ugye a nagyapámnak az apja az a dédnagyapám.
Az aki tanító volt.
Igen, ő falusi tanító volt, apai nagyapám, ugye nagyon különleges ember volt, rendkívül művelt ember volt. Ő nevelt tulajdonképpen. Ógörög, latin, német, szakos, nem tudom én, tanárszerűség volt, és aztán nyomdatörténettel kezdett foglalkozni, és aztán ő volt az egyetemi nyomdának az igazgatója 37-től 47-ig, akkor fölköltöztek Pestre. Az apám még Pécset született. De a nagymamám mindenáron szeretett volna méltóságos asszony lenni, én úgy tudom, de szerencsére a nagyapám egy túlazon nagyon értelmes ember volt, az ilyen dolgokkal egyáltalán nem foglalkozott, és csak a vállát vonogatta.
Mekkora mázlia utól,
Igen. De aztán, amikor születtem, akkor meghalt a nagymamám, az apám meg nem igen volt már akkor velünk, és akkor tulajdonképpen az apai nagyapám és anyám kényszerből, hát így kvázi összeköltözött, ugye a nagymamám meghalt, és akkor nekem van egy nővérem, és akkor így nevelődtünk.
Édesapád a színház közelében élt, hiszen rendező volt.
Igen. Bölcsészkarra járt egy-két évig, de azt abba hagyta, fölfüggesztette, főleg azért, mert beleszeretett a színházasdiba. Ő a Várkonyi Művészszínházának volt egy samesza, egy ilyen rendező asszisztensnek mondjuk azt most. Megfertőződött tulajdonképpen a színházzal, és aztán egy ilyen gyors talpaló tanfolyamszerűségen valamiféle rendezői szakot elvégzett. Össze a József Attila Színházba került, aztán utána vidékre került, Békés Csabára, Győrbe, aztán megint Békés Csabára, és egy idő után, amikor már úgy érezte, hogy nem tud olyan szinten kiemelkedni a rendező generációból, és látta az akkor még fiatal, de jelentős tehetségeket, a Zsámbékit, a Székelyt, az Asert, akkor úgy döntött, hogy ha ő csak ennyi, és ilyen típusú, és ilyen fajta rendezők vannak, akkor ezt inkább abba hagyja, és akkor át...
Reálisan felismerte az esélyt.
Igen. És aztán utána az amatőr mozgalomban tevékenykedett, szép sikereket ért el.
Jól tudom, hogy te vele nem nagyon voltál kapcsolatban gyerekkorodban,
nem,
jóval később.
Jóval, tehát nekünk azt mondták otthon, hogy édesapátok vidéken dolgozik. Tehát
és nem is kérdezgettétek, hogy miért?
Már kérdezgettük, de soha nem volt otthon. Tehát
soha nem is jött meglátogatni titeket?
Hát fél évenként hozott egy tibi csokit.
Ja. És ez neked mély nyomot hagyott?
Vonzódást éreztem az apámhoz. Tudtam, hogy a nagyapám, tehát hogy ő nem az apám, hanem ő a nagyapám. És én azt hittem, hogy ez így normális tulajdonképpen, egészen addig, amíg ma iskolába kezdtem járni, akkor elkezdtem látni, hogy Pignicki István például, aki osztálytársam volt az első három évben, és ugyanabban a házban lakott, mint én, a papájával láttam sokszor, ment kézen fogva a műegyetem mellett, mi a Budafoki úton laktunk, és ott van az a hosszú rész, ahol a műegyetem van, és a Pignicki mindig okosabb volt nálam olyan szempontból, hogy reáltantárgyakban ott volt, tehát tudott jobban tudott számolni, mint én. És azt képzeltem, hogy ő azért tudja ezeket, mert a papájával sétált. Tehát én éreztem...
Érigykedtél ezek szerint?
Igen, illetve azt gondolom, eleve annak tulajdonítottam, hogy az apával van, egy igazi apával való séták alatt megtanulja az ember ezeket a dolgokat, hogy egy meg egy az kettő. Meg ilyenek. Ez volt a maximum.
Vajon a színházhoz nem azért kerültél el mégis csak közelebb, mert hogy az apádról tudtad, hogy ő a körül sertepertél.
Nem, ezt nem hiszem, azt hittem, hogy más lesz a mondat. Az biztos, hogy ez a valami, meg az, hogy anyám ugye kapott egy olyan furcsa idegösszeroppanást, amikor az apám eltűnt, ugye, és én akkor születtem. Ez biztos, hogy az átlagosnál érzékenyebbé tett engem. Tehát én úgy fejtem ezt meg, hogy ha van valami, ami mondjuk engem olyan színészszerűséggé tett, akkor az leginkább ez. Tehát az a fajta érzékenység, valamiféle túlérzékenység van bennem, és ezt ennek köszönhetem szerintem. Egyébként meg az, hogy a színház rendezéssel foglalkozni kezdtem, az meg inkább abból volt, hogy az anyám egy idő után, amikor már úgy érezte, hogy ott lehet minket hagyni kvázi egy napra,
ja, akkor
elment a Madách Színházba a jegyszedőnek. És attól, hogy ő jegyszedő lett, én nagyon sok előadást láttam. De például az, hogy például amikor ötödikes voltam, és elolvastam a János Vitézt, és akkor odamentem a Kerényi Ferenchez, aki akkor magyar tanárom volt, de nagyon rövid ideig, 3 hónapra jött csak az iskolába, mert valami női baj.
Rögtön felismerted, hogy ez egy...
Nem tudom, miért, nagyon érdekes volt. Ő nagyon jól beszélt Petőfiről, akkor a János Vitézről is elég jól beszélt, és aztán utána oda mentem hozzá, és akkor mondtam neki, hogy ezt meg kéne csinálni egy előadásban a János Vitézt. És erre azt mondta, hogy jó, nem azt mondta, hogy hülye vagy, vagy hogy képzeled, vagy nem tudom micsoda, hanem azt mondta, hogy hát dramatizáld, és akkor majd beszélünk róla.
Már akkor sem te akartál lenni a János Vitéz. hanem azt akartad, hogy mások játsszák el, és te rendezed.
Igen, tehát én ezt nem tudom, miért akartam, de ezt így akartam. De nem az apámra gondoltam, hanem nekem sugott valamit az anyag.
És hogy mondjam.
És akkor várjál, és akkor hazamentem, és az az érdekes, hogy azonnal leültem, és a már következő magyar órára odavittem.
Tehát hány gyakorlatilag éves korod voltam?
11 éves. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag otthon aznap ezzel foglalkoztam, és megcsináltam másnap reggelre.
Na most, hát, jó lett? És aztán,
hát nézd, jó lett, olyan értelemben lett jó, hogy egyrészt megengedte, hogy két jelenetet én rendezzek, tehát a csata jelenetet és a betyárok tanyáját én magam rendeztem ebben az előadásban. A többi, igen, a többit a Kerényi. De például a szereposztás...
De ezek tetszett neki, tetszett mert neki, ha ő rendezte azt, amit eltramatizálta.
Ő is egy ilyen látens rendező volt egyébként, és ugye hát az volt a nagyszerű ebben, hogy az egész osztály benne volt. Rávettünk ketten, ugye ő mint tanár, én meg mint egy osztálytárs, rávettünk 42 gyereket, 42-en voltunk az osztály, hogy legyen az a feladat, hogy délutánonként próbáljuk a János Vitézt.
Az érdekes lehetett, amikor te magadban felfedezted a rendezői képességet, hát igen, mert az, hogy megírtad, az igen, jó, igen. Hát sok gyerek igen, ír igen. Novellát, igen. Meg verset, igen, meg nem tudod, hogy rendezni, igen, hát hallgatnak, igen, igen, figyelnek. Igen, igen, hogy...
Ráadásul akkor még csak harmadikos koromig voltam egy osztályban, és utána anyám kivett onnan, mert 13 mintőt vittem haza, és akkor áttett egy másik osztályba.
Ennyire rossz gyerek
voltál? Nem voltam annyira rossz, hát nem tudom, nem voltam rossz gyerek.
Hát na, hát azért 13 mintőt az ember, nem
sok
csak
volt,
úgy
anyám is ezt mondta.
Te mi visszabeszéltél, vagy?
Talán igen,
nem mentél
vagy
nevetgéltem.
Vagy? Nem, bementem, bementél. Nem tudom. Hát nem tudom. Azt hittem, nem tudom.
Aztán gimnáziumba kerültél, Kafkába. Te nem nagyon érezted ott jól magad.
Nem, és az volt az érdekes, ugye, hogy az általános iskolában ettől kezdve, hogy a János Vitéz létrejött, tehát mindenki büszke volt rám.
És te nagyképű lettél?
Nem, de mindenki engem művész úrnak tartott. Így szólította a kémia tanár, nem kellett kémiát tanulnom, mert mindig kaptam egy ötöst, mert én úgyis majd valamivel fog foglalkozni. Az igazgatónő, egyébként történelmi tanár volt, Bakos Andornénak hívták, ő rendkívül jó tanár volt egyébként, és ő például akkora respektem volt nála, hogyha például volt egy kulturális műsorunk, amiben a Gáti Gyuri nevű srác, aki aztán fotóriporter lett, elég jó fotós lett, ő nagyon jó zongorázott, és egyszer lehülyézte a fizika tanárnőt, és ki akarták rúgni. És bementem az igazgatónőhöz, hogy nem lehet kirúgni a Gáti Gyurit, mert ő zongorázik a műsorban, és azt mondta, hogy jó.
És nem is ugrott.
És ne, akkor nem, de aztán utána neki is ugrott ugyanannak a fizikata, neki ugrott a torkának, és akkor kirúgták. De elsőre azt mondta, képzeld azt mondja egy gyereknek, hát ugye hány éves voltam, 13, és akkor azt mondta az igazgatón, hogy jó, akkor még egyet.
Kafkában maradtál művész úr?
Nem, a Kafkában meg nagyon ellenségesen bántak velem, nem tudom miért.
A devianciád miatt?
Nem tudom, hát ott nem tolerálták ezt, ott is folytattam ezt a tevékenységet, de...
Vevő volt rá az osztály, de nem a tanárok ezek szerint.
Osztály sem annyira, voltak ilyen politikai, vagy úgynevezett politikai zűrök. Iskola újság, volt egy osztályújság, amit csináltunk, iskola újság, és akkor abban írtam egy cikket március 15-én, és hát én ezt nem tudtam, ugye hát el volt ez hallgatva. Ez 70-es évek, ez azt hiszem, ez 71-ben volt, és leírtam, nem tudom, hogy miért kell, hogy szovjet zászló lengi a háza, ilyeneket írtam, és hát nekem eszembe se jutott, hogy ez valamiféle kapcsolatban 56, tehát ugye hát az egy hallgatás volt, tehát nem, otthon nálunk erről nem volt szó, és hát az iskolában szintén nem volt szó, volt valami ellenforradalom, hogy mi volt az 56, ezt nem lehetett, és akkor kiderült, hogy bizonyos értelemben összehozták ezt valamilyen izével.
Mármint egy
hát, hogy kvázi egy reakciós.
Tekintetted az ellenforradalmat, vagy valami ilyesmi.
És akkor ezután, hogy ezt megírtam, utána rávették az osztálytársaimat, hogy írják az én megjegyzéseimet, az én politikai tartalmú megjegyzéseimet.
Hoppá, szóval besugók.
Igen, legyen. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen majdnem az egész osztályt rávették.
És te ezt tudtad?
Nem, hát nem tudtam.
Hogy derült
ki? Ez úgy derült ki, és ez nagyon érdekes. Képzeld egyszer az orosz tanárnő, ez az érdekes, igazi orosz nő volt, a Gájának hívták, Gája néninek, fölhívta az anyámat, mert az ő gyerekére az anyám néha vigyázott pénzért délelőttönként. És ezért jóba lett az orosz tanárnővel az anyám. És az orosz tanárnő fölhívta anyámat, hogy baj van, mert a fiadat ki akarják rúgni az iskolából, azért, mert szovjet ellenes, mondta az orosz nő, hogy szovjet ellenes kijelentései miatt ki akarják rúgni az iskolából. És akkor egyszer csak bent találtam magam az igazgató irodában, és
ottan és sorolták, hogy a diákok miket írtak róla.
A mondataimat, tehát az volt a baj, hogy nem tudtam arra lépni semmit, mert effektív azokat, tehát visszahallottam azokat a mondatokat, amiket mondtam.
És erre hogy tudtál reagálni?
Hát nem volt mit tenni, mert hát szembesítettek a saját mondataimat, tehát nem mondhattam azt, hogy ezt nem én mondtam.
Hanem mit mondhattál?
Hát vártam, hogy mi lesz ebből, és akkor az igazgató egy ilyen kommunista jellegű ember volt ő, és ő közölte, hogy ha még ez előfordul még egyszer, és én nem vagyok hajlandó normális fiatalemberként ebben az iskolában működni, akkor ki fog rúgni, de úgy, hogy az ország összes középiskolájából kitiltat, és még felekezeti gimnáziumba se mehetek. Tehát valamiért, tehát megfenyegetett, és akkor nem azt mondom, hogy behúztam fülem farkam, de hát kicsit odafigyeltem arra, és hát mondjuk azért a különösebb arra, hogy mit mondok az osztálytársaim előtt.
Szomorú történet, ezek szerint azt nem lehet megbocsátani.
Igen, nagyon érdekes, hogy azóta voltak ilyen érettségi találkozók, és igazából nem hánytam a szemükre. Nem tudom miért. Elfelejtettem. Jó vagy gyerekek. Hát volt egy-két barátom, akinek nem szóltak. Tudom én, a Szakonyi Péter, a Tóth Gyuri, meg nem tudom ki, Becker Gyuri, ők hárman, akikkel jóba voltam, ők ebben nem vettek részt, de nem is tudtak róla. Ő előlük is titkolták a többi. Tehát,
ezt a folyamatot érdemes közelebb.
Igen, de ez a kis szocializmus, ami így a hétköznapi szocializmus, azt hiszem így lehet ezt nevezni.
Háromszor felvételiztél a főiskolára.
Igen, így lett.
Harmadjára vettek föl,
de közben a második alkalommal rendezőszakra jelentkeztem. Tehát először színészakra jelentkeztem, nem vettek föl, rendezőnek jelentkeztem, nem vettek föl, újra színésznek, és akkor fölvettem.
És egy ilyen alak voltál akkor is, meg ma is, aki nem csügged, hanem azt gondolja, hogy ha nekem van egy elképzelésem, akkor én azt kivitelezem.
Hát igen, de nem tudom, mi lett volna, nem tudom, hogy mi lehetett az a valami, ami végül is nem keserített el.
Kik vettek föl?
Pontosan nem lehet tudni, az biztos, hogy elvben én a horvai osztályba jártam volna, a horvai kapás osztályba, de mintha elvittek katonának, ezért
Kalocsára, a forradalmi ezredbe.
Igen, ezért átkerültünk, tehát ugye hetünket vitték el, mi azt se tudtuk, előfelvételi volt, akkor 11 hónapig voltunk katonák, és akkor utána kiderült, hogy páran a Simon Zsuzsa Major Tamás osztályba kerülünk, és páran meg a Kerényi osztályba, és én a Simon Zsuzsa Major osztályba kerültem.
Hogy mi volt a főiskolán, ahol majd még egy picit beszélünk, de most megint egy rövid szünet következik.
Reklám.
Töltei Takács Krisztó, te miért léptél be a Hadd szóljon egyesületbe?
Micsoda kérdés ez, Andris? Hát azért, mert ide tartozom.
Kedves hallgató, önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd szóljon egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon!
Reklám hangzott el.
Nívó. Az igényes fogyasztók magazinja. A fogyasztói szokásokról és a nem szokásos fogyasztókról. Fogyasztóvédelmi műsor. Minden csütörtökön 15 órától Törtei Takács Krisztával.
Folytatjuk a beszélgetést Máté Gáborral. Milyen élet volt akkor a főiskolán, amikor te oda jártál?
A szerencsénk nekünk az volt, hogy akkor volt először az, hogy a Major Tamás színészeket tanított, addig csak rendezőket tanított, és akkor valamiért, valószínűleg azért, mert a Simon Zsuzsában már nem bíztak annyira, hogy ő egyedül osztályt vezessen, mert idősebb volt már, ezért úgy gondolták, hogy legyen még ott valaki, és így a Major is oda került hozzánk. Az volt az érdekessége ennek,
hogy már ő sem volt fiatal.
Hát már ő sem volt fiatal, de valamiért ez így együtt, és a Simon Zsuzsa mellé oda tették a Babarci tanársegédnek, és a Major mellé meg a Székely Gábor tették oda. Tehát ez egy olyan speciális helyzet volt, ami se előtte, se utána soha többet.
Szóval nagy mázlid volt, azért így lehetne fogalmazni.
Hihetetlen. Ugye ezen a pályán, ha nincs szerencséd, akkor nem jut semmi.
Azt annyit kellene talán magyarázatul, mert ez emellé fűzni, hogy ez a négy név, akiket te most felsoroltál, Simon Zsuzsa, Major Tamás, Babarci László és Székely Gábor, különbözőféle dolgot képviselt. Sokféle szemléletet kaphattatok ti egyszerre. Igen. Mind színészmesterségből, mind a színházhoz való viszonyról, mind a rendezésről. Igen. Így képzeled.
Elvben így van, gyakorlatban ez annyiból finomítható, hogy a Major tanársegédje volt a Székely, a Székely az egy Major tanítvány. Hát úgy tudott ülni a Major mellett, mint ahogy ha ő is még a tanítványa lenne. És az nagyon jót tett azoknak az óráknak, hogy látod azt, hogy a Székely, aki egyébként rendkívüli volt már akkor is, milyen módon hallgatja a majort. Kiderült persze, hogy a Székelyet gyökeresen más alkat, de a színház eszménye is az nagyon hasonlít.
A Babarci?
Hát a Babarci meg hát nagyon.
Kicsit más,
nem? Ő egész más volt, mint a Simon Zsuzsa természetesen, de a Babarciban is volt annyi, hát most ez hülyén hangzik, hogy annyi intelligencia, mert a Babarciban aztán, ha valami van, akkor intelligencia van benne. De az a fajta intelligencia, ahogy ő úgy ült a Simon Zsuzsa mellett, hogy az nem jelezte egy percig sem, hogy ő valamivel hogy nem ért egyet, hanem finom kis kiegészítéseket tudott tenni abba az irányba, amitől mindenki egy kicsit jobb színész lett.
Benned az a kettős személyiség, hogy egyszerre kívülről és belülről akartál részt venni ebben az egészben színészként és rendezőként. Ez olyan magától értődően indult már így, hogy te mind a kétféle szerepet a jövődként láttad?
Nem, én rendező szerettem volna lenni. Azért is mentem tulajdonképpen színész szakra, mert úgy láttam, hogy úgy nem vesznek föl rendező szakra, hogy csak úgy jelentkezem rendezőnek, de azt éreztem, illetve főleg apám megerősített ebben, hogy körülbelül 14 éves koromtól nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Azt mondta, hogy ő lát bennem annyi színészi tehetséget, hogy engem esetleg fölvehetnek színésznek, és akkor sokkal könnyebb dolgom van, ha már benn vagyok a főiskolán, mert... Ebben teljesen igaza volt, sőt, amikor fölvettek, utána Simon Zsuzsa róla mindig úgy is beszélt, hogy én belőlem rendező lesz. Ő nem is gondolja, hogy nekem színésznek kéne lennem, van színészi tehetségem, de úgyis rendező lesz belőlem. Nem is volt túl sikeres a rész az első fél év, és akkor el is mondta egy ilyen négy szem közti beszélgetésen, hogy ő tulajdonképpen azért tart engem az osztályban, mert így is lehet nagyon sokat tanulni, és akkor az nem árt, ha, stb.
Igaza volt?
Hát egyrészt igaza volt, másrészt meg az volt az érdekes, hogy közben valamiért kicsit több jött ki belőlem, mint színész, mint amire számítani lehetett, mint amire én magam is számítottam, és pont abban az évben, amikor a Simon Zsuzsa beteg lett, akkor volt egy nagyon jó vizsgám, és a vizsga után elkezdtem azt érezni, hogy ez nekem egy lehetőség, vagy egy nyitottabb dolog, és aztán utána a következő évben bekerültem olyan rendezővizsgákba, illetve más osztályok vizsgájába, amiben szinte, most nem azt mondom, hogy kiemelkedő voltam, de hát bizonyos értelemben sikeres lettem, és akkor azt lehetett gondolni, hogy most hülyeség lenne, csupán azért, mert rendező akarok lenni, ezt hagyni. És akkor kaptam már később, ugye erre rá egy évre kaptam egy filmszerepet a Radványi Gézától a Circus Maximusban, hát nézd, hát, hogy a Radványi Magyarországra jön, ugye nem is élt itthon.
Már eleve nagy dolog.
Hát nagyon nagy dolog, hogy a valahol Európában rendezője leül, és téged úgy egy ilyen nagyító üvegen keresztül nézett engem egy előadásba, és utána azt mondta, hogy én játszom a Bobó szerepét.
És jól is játszottad.
Hát az most szerencse, hogy igen, azt mondja, hogy itt nem volt elég jó film sajnos, tehát csak jó filmben érdemes jól játszani. Tehát, hogy a Radványi Gézával forgathattam, azért az egy lökést ad arra felé, hogy hát mégiscsak foglalkozzak ezzel a színészet dologgal.
Főiskola elvégzése után te Kaposvárra mentél.
Sőt, már alatta
is oda járogattál. Ugye ez a 80-as évek legeleje, amiről most beszélünk, és ez Kaposvár aranykora, azt is mondhatnám, bár jóval korábban indult a kaposvári nagy történet, de azt hiszem, hogy te éppen akkor estél oda be, amikor ez a csúcsom volt.
Ami csúcsra került.
Csúcsra került. Sok kollégád ült már itt ugyanebben a székben, akik a kaposvári aranykorról meséltek. Ahogy távolodunk, talán úgy élesedik a kép, hogy valójában mi is volt ez a Kaposvár.
Akkor az az időszak volt, amikor a budapesti színházak és a vidéki színházak között egy nagyon jelentős ellentét volt.
A szakadék is.
Hatalmas szakadék
is. Tehát egy
is
olyan
volt.
Távolság, amit szinte áthidalni se lehetett.
Tehát amikor mi oda kerültünk, akkor ugyan már a Székely és a Zsámbéki a Nemzeti Színház vezetői voltak, de pár évvel ezelőtt kerültek ők oda, és még azt a színház eszményt, amit ők képviseltek, hogy finoman szóljak, nem igen tudták a gyakorlatba áttenni a Nemzeti Színház épületében. De Kaposvár azért is maradhatott olyan jelentős, mert mi például lementünk. Ugye, mert attól, hogy a Zsámbéki eljött Kaposvárról, attól az ottan oszladozni kezdett, de hirtelen
megerősödött. Ez a második periódusa volt igazából.
Már. Mondom, akkor vidéken nagyon jelentős szellemi műhely volt, és hát Kaposvárra járt a magyar értelmiség krémje.
Szimbóluma volt az újat gondolásnak, a bátorságnak, a modernizmusnak, és így tovább.
Tehát gondold-e, hogy ott élni Kaposváron, a klubban, a színészklubban, és hogy onnan járni, próbálni, miközben olyan nagy szellemek járnak le Kaposvára, és aki lejött Kaposvára, az azért többnyire le is jött a klubba is. Tehát mi ott velük beszélgethettünk, és az Őrsinek, ugye, aki a színház dramaturgia volt egy ideig, aztán utána őt ki kellett tegye a Babarci, mert megfenyegették, hogy különben bezárja az egész színházat. De az Őrsi Pista személye is vonzotta azokat az embereket, akik, és hát a rendezőink.
De hát Ács Jánostól a Seren keresztül, Babarcig, a Gotárig, és a Gazdag Gyuláig, akik ott rendeztek.
És azt a kört, amiket ők maguk vonzottak oda, azokkal együtt ülni, és ott inni a szavukat, és velük beszélgetni, hát ott nagyon sokat lehetett tanulni.
De hát azt feltételezem, hogy nem csak ez a szellemi táplálék, amit ti ott kaptatok, hanem az a nagyon különleges helyzet is, hogy ti ott együtt éltek egy nagyon zárt közösségben. Nyilván ennek sok hátránya is volt, de én úgy képzelem, hogy ez valami különleges.
Az a munka, amit mi ott végeztünk, az a centrikussága a dolognak, hogy mindig az adott művel foglalkozunk, abban való elmélyedés, az a fajta kritika alávétele mindennek, nem csak annak a világnak, amiben élünk, hanem annak a szövegnek, amivel dolgozunk, és ezáltal az a kritika, ami alá mi magunkat is kénytelenek vagyunk vetni, ez egy nagyon fontos eleme volt annak a színház csinálása.
Eltúzom, ha azt gondolom, hogy ez a te egész tevékenységedet, látásmódodat, a színházzal való kapcsolatodat meghatározta?
Nem túlzom, de meg hát ráadásul, ugye hát én ott rendezést is tanultam.
Ott nőttél fel, mint rendező igazából.
Hát mint rendező is, hát ott olyan kvázi vezető színész voltam Kaposváron. Nagyon kifutottam a formámat, hogy úgy mondjam.
Onnan ugye egyenes út vezetett a Katona József Színházba. Neked olyan nagyon szépen és egyenesen zajlott a karriered. Nem voltak igazán nagy buktatók, vagy akadályok, vagy gátak. Te is így érezted?
Nagyjából. Hát ezt a mindennapokban az ember nem így érzi. Művészi értelemben úgy tudom megfogalmazni, hogy ugye eljátszottam a Hamletet 84-ben, és akkor utána, mint szerintem minden olyan színésznek, aki a Hamletet eljátsza, utána jön egy gödörszerűség, amit nagyon nehéz valahogy újra rakni. Én ezt úgy fogalmaztam meg akkor magamban, hogy az a színész, aki valaha eljátsza a Hamletet ténylegesen, az addig is a különböző szerepeiben a Hamletnek a különböző kis petárdáit rejti el.
Paraszt
Hamlet is voltam ráadásul, tehát szinte ez úgy jött egyik a másikból, és aztán utána hirtelen, amikor megtörténik a találkozás a szereppel, akkor utána olyan, mint hogyha kihúznák alólad a talajt, vagy a szőnyeget, és úgy azt érzed, mint hogyha ha nem lennél teljesen, nem a két lábadon állsz furcsa módon. Ugye a Hamlet után játszani szerepeket nehezebb olyan értelemben, hogy mindent a Hamlethez mérsz, és elégedetlenebb vagy a szereppel, magával. Ez a művészi része, és akkor van egy ilyen családi rész, hogy a nagyobbik fiam akkor született, és hát üvöltött Kaposváron, Pesten meg nem. Tehát akárhányszor beültünk a kocsiba, mentünk Kaposvárra, üvöltött, betettük a kis ágyba Kaposváron, üvöltött, kivettük az ágyból, üvöltött, és addig üvöltött, míg vissza nem jöttünk Pestre. Volt egy ilyen is ebben.
Te ma hogy érzed magad?
Egyrészt jól érzem magam. Tehát az egy nagyon nagy dolog, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, azzal foglalkozik, egész életében azzal foglalkozott, és annak ilyen értelemben egy olyan szakaszába ér, amikor tulajdonképpen azt érzi, hogy egy fontos valaki-e annak a szakmának, amit addig gyakorol. Például várni a hétvégét, nagyon sok olyan emberrel találkozom, vagy hallom az utcán, jaj, de jó, holnap már nem kell menni dolgozni, mert szombat van, nem tudom, én ezt az érzést egyáltalán nem ismerem. Én számomra az a valami, amiben én élek, az teljesen természetesen jó. Ez önmagában boldoggá tesz. ez a színház igazgatás, mint olyan, ez nagyon sok gonddal jár.
Ebben az országban élni?
Hát én jobban szeretném, hogyha ez egy jobb ország lenne, de ez az emberektől függ. Nagyon nagy hiba az, vagy nagyon rossz az, hogy az az illúzió, ami a 20 évvel ezelőttre tehető, vagy 25-re a rendszerváltozás eufóriája, vagy úgynevezett eufóriája, nem arra vitte az embereket, hogy se az embereket, se az ország vezetőit, en bloc mondom az egészet, szóval nem arra vitte, hogy jó úton kezdjünk el menni, és egy nagyon jó kiemelt helyzetből ilyen mérhetetlenül lecsúszson ez az ország. Ebben nagyon sok embernek van felelőssége.
A vendégem a Dobszerdában Máté Gábor volt. Köszönöm, hogy eljöttél. Bence József segített ma nekem a műsor